Kábulat. A frissen csépelt búza szemek üdén illatoztak a zsákokban. Senki nem sejthette, hogy titkos méreg itatta át a különleges búzafajtát. A két fiatal uralkodó fellépett az alkalmilag ácsolt emelvényre. Arcukon ünnepélyesség tükröződött. A pulpitust körbeállták az aratók és a kíváncsiskodók. Még a szibaúrok is közelúztak, Umber nagyot ugrott, így adva jelt az ünnepség megkezdésére. Abakusz és Silabusz felváltva beszéltek, méltatták az aratók szorgalmas munkáját, a példás együttműködést. A szónoklatok végén magasba emelték karjukat, elérkezett a pillanat, amikor a garatot fel kellett önteni az új búzával. Az emberek és a sejemanók válvetve hordták a nehéz zsákokat, és tartalmukat egymás után szórták bele az őrlő malomba. A malomkerekek kísérteties nyekergéssel indultak el. Abakusz és Silabusz hátra hőköltek, amikor a jól ismert kedves hang helyett mély sóhaj szállt fel, majd felhangzott a fülbemászó dallam. Az ünnepség résztvevői értetlenül néztek egymásra. A malom színes szélforgói eleinte nagyon lassan, később egyre gyorsabban forogtak körbe-körbe, míg nem egyetlen egybefüggő szivárvány gyűrűvé álltak össze. A színek elkápráztatták a tekinteteket, és hipnotikus erőt sugároztak. Néhány perc múlva valamennyi kalandriai kábán bolyongott a tarlón. Egymáshoz se szóltak, úgy járkáltak körbe-körbe, mint az alvajárók. A két uralkodó sem maradt kivétel, arcukon révült mosolyjal lépkedtek le az emelvényről, és egymásnak hátat fordítva indultak el. Ha a családból látta volna őket valaki ebben a pillanatban, valószínűleg nem hisz a szemének, hiszen Abakusz és Silabusz mindig ugyanazon az úton járt. Arszin legszívesebben kiáltott volna örömében, minden úgy történt, ahogy számított rá. Gorgosz bűvös mérge nem hagyta cserben, elégedett mosolyjal nézte az elkábult kalandriaiakat. A király tekintete a távolba révett oda, ahol nem régen a porfelleget látta. Egy ifjú, egy ezüstös hajú hölgy, és két manó kóvájgott az úton, ezek is ártalmatlanítva, nevetett Arszin. Leugrott a fáról, és úgy döntött, hogy hazaindul. Előtte még beszaladt a malomba, és két nagy zsák búzát öntött be a garatba, mielőtt elindult a kalandriai szoros irányába. Távolodó alakját egy nagyon is éber manó figyelte. A poros úton az egyik manó csak a csodálkozástól kóvágott, ez a tippantó tudta már, hogy mi történik akkor, ha fertőzött búza kerül a maromkerekek közé. Mégis meglepte, hogy a főzet még az oly fegyelmezett hírjára is hatással van. A királynő ezüstös haját hátra vetette, úgy mozgott előre-hátra, mint a táncmulatságon venne részt. Szolansz és Furunk bambán botorkáltak. Trak ilyetten nézett, hol elkábult utitársaira, hol a vászonzsákra, amit a királyfia kezébe nyomott. Szolansz utolsó szavai jártak a fejében. Elhatározta, hogy megkeresi Rukkot. Meglazította az övét és a kis zsákot, szorosan magához kötötte vele, majd beburkolta köpenyével. Attól tartott, hogy Arszin még a közelben van, ezért megpróbált észrevétlenül haladni. Az útszéli csipkebokrok között cikázott. – Hát itt vagy! – kiáltott valaki a háta mögött. A tippantó nagyot ugrott ilyettében. – Én vagyok, az ne félj! – mondta Rukk. – Hála Istennek! – hebegte Trak. – Halára ijesztettél. Azt hittem, hogy Arszin talált rám. A két manó elkeseredetten nézett körül. Mellettük elkábított kalandriaiak kóvályogtak. Rukk lehajtotta a fejét. Ezek szerint nem sikerült, járványosan terjed a mételjes mákony okozta kór. Kalandria kiszolgáltatva áll Arszin előtt, aki már el is indult, hogy idehozza a katonáit. Még nincs minden veszve, ide néz! Trak széjjel húzta köpenykéjét, hogy megmutassa a fehér zsákot, Szolansz kincsét. Gyere, elmondom, mit kell tennünk!